Attól a délelőttől kezdve a derű és a játék helyébe a kilátástalan valóság tolakodott. Megszűnt a lehetőség Nicole minden napos költői újrafogalmazására. Egyetlen kép ugrott be, valahányszor a betegség újabb fordulatairól értesültem. Egy közös emlék a második lisszaboni látogatásunk idejéből. Csupán átutaztunk akkor Madeirába menet, és mivel a város műemlékeit, múzeumait már ismertük, elhatároztuk, szabad délutánunkont az állatkertbe megyünk. Általában vidámság forrása volt az ilyen kirándulás, mert nagyobb helyeken sosem hagytunk ki. Sorolhatnám a természet látomásos meglepetéseit, a tokiai tapírt, a kicsinyeket, nagyokat, gúnyos ánuszával szembefröcskölőt, a berni árokbarlangban színészkedve közösülő barna medvéket, vagy a frankfurti pápa szemes makit, Tarsius Tarsius, ki mesterséges holdvilágnál, akár a lassított felvételen, nátszáról nátszára hatalmas gurgula szemével legyekre leselkedve lép. Az állatkert a paradicsom degenerált leszármazottja, de mi nem bántuk a korszerű igénynek megfelelő biztonsági berendezését. Elvégre még a kígyótól sem kellett itt tartani. Vonzó különösségnek tetszett az etetése, melynek a lisszaboni hüllők házán hirdetett időpontja éppen a mi látogatásunkkal esett egybe. Arra nem gondoltuk, hogy a táplálék elven lesz. A feladattal megbízott alkalmazott egy hetes csibét bocsátott egy üvegketrecbe. A sárga pelyhes állatka pár pillanatig tanácstalanul, talán még kíváncsian is nézelődött, majd hangos síró csipogással menekülni próbált. Szemközt megnyílt egy alacsony tolóajtó, benne megjelent épp csak egy lapos fej, inkább kisebb, mint csak kétségbe esetten futkosó eledel. Nem mozdult ez a fej, csak kétágú nyelvét öltögette, mint egy jó étvágyát szemléltetve. Gyerekkorom kalandregényeiben azt olvastam, a kígyó merev nézése képes megigézett áldozatát arra kényszeríteni, hogy az besétáljon a torkába. Ez itt nem történt meg, legalábbis nem ilyen önműködően. Páni félelmében a kis csirke a sarok szögletébe próbálta magát fúrni, mintha anyja nagy puha hasába bújhatna, aztán parányi szárnyaival verdesve átrohant a másik sarokba, elcsúszott, felbukfencezett, segítségért kiáltott, jaj, veszékelt. Önmagában is rettenetes látvány nyújtott, de nem lehetett nem jelképet is látni benne. A rettegő életösztön próbált metaforikusan szabadulni a haláltól, és a halál is élet volt. A lélek könyörgött kegyelemért a megsemmisülés küszöbén. A kígyó közben pár centimétert előre kúszott, és az össze-vissza csipogás egyetlen cérnavékony sikoltásá nyúlt. Teljesen kifejezéstelen volt a végzett arca, eltekintve valami makacs, bamba kérlelhetetlenségtől. Csak a helyzetben lehetett következtetni szándékára. A csirke az övé volt, meg akarta ezt értetni a csirkével. Kivárta, amíg ez kimerül, feladja a reményt. A imánkodó hang gyengült, akadozott. A csibe kifulladva megállt, oldalra nyíló szárnya fáradtan remegett. Nem ment a kígyóhoz, de nem tett semmit, amíg a kígyó hozzákúszott. Rátátotta a hatalmas állkapcsát, és rácsukta. Látszott, hogy préseli, szorítja ki belőle a leheletet. Enyhén megrándult, az egyik még kilógó kis láb, majd az is eltűnt. Befejeződött az etetés. A sírás lehet a rettenet által okozott idegfeszültség oldódása. És mennyi minden más. Ha visszagondolok az eddig felidézettekre, olyan érzésem támad, hogy beúsztam a könnyek tengerébe, és olyan messzire, ahol búják és egyéb vonatkozási pontok ilyen elbizonytalanodtam. Mennyi mindent vettem sorba, tehetetlenséget, akaratosságot, fájdalmat, örömöt, dühöt, hatáskeltést, meghasonlást, rituálét, megrendülést, nosztalgiát, önsajnálatot, az érzésvilág még több megnyilvánulását, és persze a gyászt, de voltaképpen nem általános érvényű osztályozást végeztem, hanem a múltamban csatangoltam, és amikor a különféle könnyek ontásának nyitjára leltem, legalább annyi időt töltöttem a velük szembeni védekezés módozataival. Mindez személyes tapasztalat. Kevesen élték meg ugyanazt, és ha igen, akkor sem ugyanúgy. Állíthatom a tájékozódás alapján, hogy a sírás beszéd, ám hozzá kell rögtön tennem magánbeszéd. Jelentős részét a tudatalatti kódolja. Az enyémet arról ismerem meg, hogy a halálról szól, változatos nyelvezetei mögött halottak fogockodnak egymásba. Ha egyáltalán van még csontkezük, és nem hamvasztották el őket, mint öcsémet, apámat, anyámat és magát Nikolt is. De az ő elnémultságuk csöndje helyett, vagy ezzel ellentétesen hallok egy hangot is, mely az indulattól fuldokodva lázad, és lázít az egyén halála ellen. Az én hangom ez, mely a sérelmekből vádpontokat állít össze, és azt tartja, hogy az élők duplán károsultak, mert nem csak a hozzájuk közel állók elvesztését, hiányát kell elszenvedniük, hanem az ehhez külön fenyítésként járuló gyászkínjait is, és mindazt a megaláztatást, amit a teljesen hiába való tiltakozás okoz. A mindennapi életben iróniát vált ki, nálam legalábbis az egymástól elválaszthatatlan alávetettség és ellenkezés, mert több kevesebb ideig csak lappangó, nem megvalósuló lehetőség. Mihet azonban időszerűvé lesz, kitör a káosz. Képtelen helyzetben találom magam, és lényegként élem meg. Nem bírok másra gondolni. Nincs más, csak a halál. Ezt mondom magamnak, ezt mondom másoknak, a sírás roncsolt szavaival, csuklásával. Amíg elvont ez az állításom, távolságot tartatok az általánosságával szemben. Rendszerezem fajtáit, helyzeteit, osztályozom. Mikor elsírom magamat, az általánost elárasztják a személyes traumák, felüti fejét a múlt, a halott és mégis élő, csak bennem tovább élő múlt, a tragikus gondolkodás helyett a tragikus érzés, elsodorva maga alá temetve az iróniát, az öniróniát, rám erőszakolva az alaktalan kifejezés uralmát, ezt az öngerjesztő expresszionizmust, melyet a zokogás vált ki, és amely a zokogás táplálja elidegenítő körforgásban. Önmagam szól belőlem, pedig tudom, akarom tudni, hogy nem én beszélek. Hiába ismerem a jelenség okát, szerkezetét, működését, attól még előtörhet, tombolhat, ellenőrizhetetlenül. Fittyethányva mindenre, a hiány képzetére rángat, puhítja agyamat, egy személyre, eseményre kulcsolódva, egész életemet semmisnek kiáltja ki.